Imádkozzunk. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy eléd állhatunk, és köszönöm azt, hogy azt énekelhetjük, hogy te győztesen állsz a halál felett, és miattad megtört a bűnnek a hatalma. Köszönöm azt, hogy te vagy az, aki megváltottál minket, aki eljöttél szeretetből, és feláldoztad magad a mi bűneinket helyettünk és miattunk. És köszönjük azt, hogy ennek a kegyelemnek a következtében mi újra kapcsolatba lehetünk az Istennel, és köszönjük, hogy valóban, hogyha benned vagyunk, akkor tényleg, ahogy énekeltük, csak két módon érhet véget az életünk, vagy hogyha hazahívsz minket, vagy hogyha visszatérsz. Hogy hálásak vagyunk ezért a reményért, és hálásunk vagyunk azért, hogyha benned vagyunk, akkor semmi sem választhat el minket a szeretetettől, és te megtartasz minket. Amen. Foglaljátok helyet. Néhányan lehet, hogy tudjátok, hogy Robi még mindig Németországban tanít, úgyhogy ma Budai Zoli fog prédikálni. Őt már biztos láttátok itt elő, ő is az egyik frontember, aki itt beszokta vezetni az Isten tiszteletet, illetve már hirdette is az igét korábban többször is, úgyhogy Zoli, kérlek, gyere és hirdesd az igét, és a gyerekeket is engedd el.
Sziasztok! A gyerekeket elengedjük, úgyhogy kérjük őket, hogy menjenek a Biblia órára. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és külön szeretettel üdvözlöm azokat, akik most vannak itt először a Sarokkő gyülekezetben. A mai igérszakasz a 73. Zsoltár lesz. A kételkedő ember megnyugvása. Ez ennek a Zsoltárnak a címe. És ez egy nagyon izgalmas Zsoltár. Nagyon izgalmas Zsoltár, mert azokat a kérdéseket feszegeti, amely kérdések bennünk égnek, és bennünk is feszítenek. Vajon jó-e az Isten? Ászáv Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elestem jártomban. Mert irigylettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukba kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek döjfösen. Az ég ellen is feltárják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap. Fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt, végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is a testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem, örökké. Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtom mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Kemény ez a Zsoltár, és olyan gondolatokat feszeget, amelyek azt gondolom, hogy bennünk is vannak. Én legalábbis az életemben többször voltam olyan helyzetben, hogy körbenéztem, és valahogy nagyon szörnyűnek, nehéznek láttam a saját életemet. És úgy éreztem, hogy vannak körülöttem olyanok, akik nem is foglalkoznak az Istennel. Ők nyíltan megtagadják őt. És mégis ezeknek az embereknek az élete valahogy teljes. Gazdagok, egészségesek, szépek. Amikor fiatal voltam, mindig az bántott, hogy nekem nincsen barátnőm. És ezeknek az embereknek mindig volt barátnőjük. Aztán utána, amikor elkezdtem dolgozni, mindig az bántott, hogy valahogy a főnöknél mindig mások lesznek azok, akik jutalmat kapnak. Ezek az emberek, és nem én. Hogy hogyan működik az Isten. Aztán utána, amikor már gyülekezetbe kezdtem járni, ott szembesültem azzal, hogy mennyi gyötrelem, mennyi szenvedés ér bennünket. Milyen sok betegség van, amely rajtunk van. És rajta van azokon is, akik az Istent követik. És valahogy úgy tűnt, hogy azok, akik az Istent tagadják, azok egészségben, hosszan és boldogan élnek. Nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen gondolatotok. Volt ilyen? Megpróbáljuk ma megkeresni a választ, hogy hogy is van ez. Azt gondolom, hogy először megnézzük, hogy milyen az Istennel élni, és milyen az Isten nélkül élni. Utána megpróbáljuk megfejteni azt, hogy milyen a mi Istenünk. Megpróbáljuk megtudni azt, hogy hogyan működik, és mi az, amit vár tőlünk, mi az, amit szeretne velünk kezdeni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te olyan csodálatos Isten vagy. Te nem csak megteremtesz bennünket, de gondot is viselsz ránk. Olyan csodálatos, hogy nem hagysz bennünket egyedül, hanem lehetőséget adsz arra, hogy veled kapcsolatba kerüljünk. Kérünk téged, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket most felteszünk neked, azokra a kérdésekre mi választ kapjunk. Kérlek, Uram, áld meg az ige hirdetést, a te szent lelked legyen az, amelyik szól, és arra kérünk, hogy nyisd meg a mi fülünket, és nyisd meg a mi szívünket, hogy megértsük a mai üzenetedet. Ámen. Vannak Isten követő emberek, és vannak, akik nem követik az Istent. A világban ezeket az embereket úgy hívják, hogy ateisták. Ateista alatt azt gondoljuk, hogy olyan emberekről van szó, akik tagadják az Isten létezését. Én azért ma most inkább lefordítom nektek rendesen ezt a görög szót. Az a, az egy tagadó képző, a teista, az pedig a deista, a deus, Isten szóból származik. Tehát az ateista kifejezés valójában azt jelenti, hogy Isten nélküli, Isten nélkül élő. Amikor azt vizsgáljuk meg, hogy miben más az Isten félő és az Isten nélkül élő ember gondolkodása, akkor több nagyon-nagyon lényeges különbséget látunk. Én négyet szedtem most össze, de bizonyára sokkal többet is lehetne. Az egyik legfontosabb az, hogy akik az Istennel élnek, azok tudják azt, hogy a világot Isten teremtette, és tudják azt, hogy egy nagy isteni terv részei vagyunk. Az egész életünk Isten különleges terve szerint alakul. Azok, akik ateisták, akik Isten nélkül élnek, ők úgy gondolják, hogy az életünket véletlenek sorozata alakította ki, és véletlenek alakítják. Aztán azok, akik Istent hiszik, azok tudják, hogy az ember egy különleges helyzetben van a világban, hiszen Isten a saját képmására alkotta az embert, és az egész természet fölé helyezte. Különleges szerepet szán neki. Azok, akik ateisták, akik Isten nélkül élnek, ők úgy gondolják, hogy az ember az része a természetnek, ugyanolyan élőlény, mint akár egyik másik, mint egy állat, csak egy kicsit fejlettebb annál. Mert a véletlenek sorozata úgy hozta ki, hogy pont ez a faj lett a legfejlettebb. Aztán azok, akik Istennel élnek, mi úgy gondoljuk, hogy az életünknek van perspektívája a halál után is. Tehát nem erre a néhány földön töltött évre korlátozódik a mi életünk, hanem Isten terve szerint valami majd történni fog a halál után. Azok az emberek, akik ateisták, ők pedig úgy gondolják, hogy az élet annyi, amit élünk, ha 30 év, 30 év, ha 80 év, 80 év, de annál semmivel se több. Végezetül, de nem utolsó sorban, azok, akik Istennel élnek, úgy gondolják, hogy Istennek van egy erkölcsi rendje, egy olyan rendszere, olyan törvényei, amelyeknek meg kell felelnünk. Azok, akik istentelenül élnek, ők pedig úgy gondolják, hogy az evolúcióban semmilyen szabály nincsen. Az erősebb, az életre valóbb, az él túl. És semmilyen erkölcsi rendre ezen felül nincsen szükség. Nagyon érdekes, hogy ezeket a gondolatokat a 17.-18. században fogalmazták meg. Tudjátok, hogy ki a világon a legjobb marketinges? A McDonald's, a Coca-Cola. Én elárulom, a világ legjobb marketingese, a legjobb marketing szakember, az maga az ördög, a sátán. Ez a marketing szakember, ez annyira ügyes volt, hogy Ádámmal és Évával elhitette, hogy jól járnak akkor, hogyha esznek a fából, és nem halnak meg. Hát tudjuk azt, hogy minden szenvedés és a halál is emiatt van. A jó marketinges viszont őseinek ezt beadta. Na hát ez a jó marketinges a 17.-18. században ezeket az ateista gondolatokat úgy nevezte el, hogy felvilágosodás. Felvilágosodás. Jó marketing szlogen. Hogyha megnézzük, hogy mi a tartalma az istentelenül élő embernek, hogyha csak megnézem azt, hogy milyen az, amikor véletlenül alakul az élet. Azok, akik azt gondolják, hogy véletlenek uralnak bennünket és irányítják az életünket, a felvilágosult emberek, ezek babonásak. Ezek félnek mindentől, amit a véletlen irányíthat. Ezért, ha azt mondják, hogy ó, eddig nem fertőzöttem meg a Covid-tól, gyorsan lekopogom. És lekopogják. És számos olyan ismerősöm van, diplomázott egyetemezett emberek, akik lekopogják, amit mondanak, hogy nehogy az ellenkezője megvalósuljon. De ugyanezek az emberek, akik a véletlenben úgy hisznek, hogy szerencsejátékokban bíznak, lottószelvényt, totószelvényt vásárolnak, meg kaszinókba járnak, mert úgy gondolják, hogy majd a véletlen az, ami az ő életét meg fogja változtatni. Felvilágosodás. Nagyon érdekes az is, hogy mit gondolnak az élőlényekről is az emberről. Az, aki úgy gondolja, az ember csak egy az állatok közül az egyik legfejlettebb, és döbbenetes volt látnom, mert nemrég Németországban és Franciaországban is szembesültem azzal, hogy politikai pártok az állatok jogaiért állnak ki. Na, ezek a pártok felírták az zászlajukra azt, hogy meg kell szüntetni az állatokon való tesztelést. No animal testing. Biztos olvastátok már. És ez egy nagyon szép szlogen is lehetne, hiszen én is szeretem az állatokat, és ahol tudom, védem őket. Ugyanakkor pedig döbbenetes azt látni, hogy például már csak a Covid vakcinákat is abortált embriókból készítették, és ezzel ellen senki sem szól semmit. Döbbenetes az is, hogyha felmászom a fára, és mondjuk a parlagi sasnak egy tojását, mondjuk egy 5 napos tojását összetöröm, akkor ezért akár még börtönbüntetést is kaphatok. Ugyanakkor pedig, hogyha egy magzatot elhajtok, akkor ehhez jogom van, és a világ jelentős részében ezt a társadalombiztosítás finanszírozza is. Felvilágosodás. Aztán nagyon érdekes az is, hogy az életünk meddig tart. Mert hogyha valakinek 80 évig tart az élete, vagy 50-ig, vagy 40-ig, és tudja, hogy nincs tovább, akkor mindent ebbe próbál bele préselni. A legtöbb örömöt és a legkevesebb kötelezettséget. Ezért nem vállalnak gyereket, ezért nem ültetnek diófát, ezért nem készítenek semmit a következő generációk számára, és ezért hagyják azt, hogy mondjuk kábítószer fogyaszhassunk, amellyel a mindennapi élményeinket úgy gondoljuk, hogy megsokszorozzuk. Ez a felvilágosodás. És végezetül pedig eljutunk oda, hogy van-e erkölcsi rend, vagy nincs, és nagyon érdekes, mert a világ első ateista állama, ez az első francia köztársaság volt. És amikor megalakult a köztársaság, akkor csodaszép zászlókat csináltak, és nagyon szép szlogeneket írtak rá. Ne felejtsük el, a legjobb marketinges az a sátán. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt írták a zászlókra. Aztán a francia köztársaság elkezdte a kereszténységet üldözni, és odáig jutottak, hogy még a sírokra sem lehetett keresztet tenni. És a francia köztársaság 3 év alatt, én úgy gondolom, hogy több százezer embert meggyilkolt. És az első népirtás, az nem a náci Németországban és nem is a Szovjetunióban zajlott, hanem az első francia köztársaságban, a francia forradalom alatt, ahol lovakkal tapostattak agyon csecsemőket, és giotinnal vágtak ketté gyerekeket. És még azt hiszem, hogy az első gázkamrát is ők próbálták kifejleszteni. Felvilágosodás. Hogyha nincs erkölcs a világban, hogyha az evolúció mindig az erősebb, mindig a sikeresebb, annak van igaza, ez vezet oda bennünket, hogy ateista államok fejlődnek ki, ilyen volt a fasizmus, és ilyen volt a kommunizmus. A fasizmus még rá is tette egy lapáttal, mert az evolúcióban nem csak azt mondta, hogy a sikeresebb, erősebb fajok azok, akiknek élniük kell, hanem ők ilyen szociáldarvinizmust is csináltak, és fajokra, nemzetekre is megtették ezt, hogy vannak bizonyos nemzetek, amik életre valók, ezeknek élni kell, a többit pedig ki kell írtani. Azt gondolom, hogy Ászáfnak igaza van, és talán amikor Isten szentélyébe elment, megértette, hogy milyen végük lesz az istenteleneknek. Azt gondolom, hogy ha istentelenül élnénk, semmi értelme nem lenne az életünknek. Semmi értelme nem lenne, mert az alatt a 40, 50, 60, 80 vagy 20 év alatt, amennyit élnénk, élnénk, és az egész a semmibe szaladna ki. Nem tudom, hányan vagytok, akik fizikát tanultatok. Volt egy híres fizikus, úgy hívták, hogy Blaise Pascal. Ez a Blaise Pascal, ő híres arról, hogy róla nevezték el a Pascalt, tehát amikor az autónkban levegőt töltünk, vagy bármilyen formában a nyomással találkozunk, akkor az ő nevét találjuk. Valószínűleg azért nevezték el róla a Pascalt, a mértékegységet, mert akkor még nem tudták, vagy nem vették figyelembe, hogy ő keresztény, mert akkor biztos nem nevezték volna el. Ő egy keresztény filozófus is volt, és azt gondolom, hogy ő büszkébb volt arra, hogy keresztény filozófus, mint az, hogy fizikus. És neki volt egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas fogadása. A fogadás az úgy szól, hogy van egy tétünk, ezt a tétet tegyük fel arra, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Mire érdemes ezt a tétet feltenni? Ha feltesszük ezt a tétet, mármint az életünket, arra, hogy nincs Isten, akkor mit nyerhetünk? Lehet, hogy azt a 40, 50, 60, 80 évet, azt egy kicsit máshogy éljük, mint akkor, hogyha arra tesszük fel a tétet, hogy van Isten. De valószínűleg sokkal jobban akkor sem éljük. Viszont, hogyha ezt a tétet, az életünket arra tesszük fel, hogy van Isten, akkor mit nyerhetünk? Nem 80 évet nyerhetünk, hanem az örökké valóságot nyerhetjük. Tehát nincsen mást, hogyha ezt végig gondoljuk, semmi nem szól az ellen, illetve minden amellett szól, hogy az életünket arra tegyük rá, amely nekünk egy csodálatos nyereséget, egy csodálatos örömöt hoz. Ez pedig az Istennel való élet. A Szentírásban több helyen is van, amikor a könyvben az író szembeállítja egymással az Isten országát a világgal. És talán én egy igét hoztam el, de sok ilyen van. Ez János első leveléből származik, annak a második részének a 15. és 17. verse, amely így szól. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik. És annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. Nekem a kedvenc igém egyébként, amikor a világot és a világgal való életünket próbálom mindig átgondolni, az, amikor Jézus kijelenti azt, hogy én legyőztem a világot. Tehát legyünk azzal tisztában, amikor a világgal szembesülünk, hogy a mi Urunk, a mi megváltunk, a mi Istenünk legyőzte ezt a világot. Én remélem, hogy megértettük, hogy mi a különbség az Istennel való élet és az Isten nélkül való élet között, és talán fontos azt is megnézni, hogy vajon milyen a mi Istenünk. És engedjétek meg, hogy egy történetet elmondjak, egy Isten élményemet elmondjam, egy történetet, amelynek Isten volt a főszereplője, én pedig egy mellékszereplője, és ez a történet évekkel ezelőtt történt. Én a turizmusban dolgozom, és megpályáztam egy munkahelyet az Egyesült Államokban, hogy New Yorkban tevékenykedjem. Nagyon izgalmas volt, és ezt az állást meg is nyertem. Amikor kiderült, hogy New Yorkba megy a családunk, akkor a keresztlányom édesapja azt mondta nekem, hogy évekkel ezelőtt mi jártunk az Egyesült Államokban, és New Yorkban a Central Parkban találkoztunk egy magyar lányjal. Az annyira helyes volt, annyira szimpatikus volt, ő babysitterként dolgozott 3 vagy 4 évvel ezelőtt New Yorkban. Itt van a telefonszáma. Elkértem annak idején, és odaadom neked, hogy ha kimentek Amerikába, biztos jó babysitteretek lesz, ha ott van még egyáltalán. Hát eltettem ezt a telefonszámot, mert egy nagy családnak mindig szüksége van babysitterre, és aztán megérkeztünk az Egyesült Államokba. Nem tudom, hogy repülőn hányan utaztatok már, a repülő jegyen be kell x-elgetni, hogy mi minden van veled. Hát nálunk minden volt. Karonülő gyerek, volt babakocsi, volt bébülés, volt, még gitárt is vittünk magunkkal. És így 3 gyerekkel és rengeteg cumóval megérkeztünk az Egyesült Államokba. Értelemszerűen ez a telefonszám, ez rögtön elveszett. Amikor megérkeztünk, akkor viszont elolvastuk a Szentírást, illetve minden napra volt a Szentírásból egy igénk. Mi a Biblia olvasó kalauzt olvasjuk, és abban minden napra van egy ige. És az aznapi igénk, amikor megérkeztünk New York, illetve New Jersey-be, akkor az aznapi igénk az volt, hogy ahogy tanúbizonságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy tegyél rólam tanúbizonságot Rómában is. Néztem, hogy mi van. Azt még úgy próbáltam silabizálni, hogy talán a világban az új Róma az New York, és akkor ezek szerint Budapest lehetett Jeruzsálem, de hogy milyen bizonságot kell tennem, meg hogyan, meg miként, ez teljesen érthetetlen volt. Az Isten valamit véletlenül elcserélt. Így kaptam meg ezt az igét. Annak idején nekünk Budapesten volt egy házaskörünk, ahol házaspárokkal jártunk össze, és együtt imádkoztunk, és próbáltuk az Isten közösségét megélni. Amerikában mi ilyesmire egyáltalán nem gondoltunk, elmentünk, rendkívül nehezen találtunk szállást, de az első hétvégén, amikor még csak egy szállodában laktunk, elmentünk New Brunswickba. New Brunswick, ez New Jersey államban van, New Yorktól kb. 2 órányi úttól. Úgy döntöttünk, hogy New Jersey-ben lakunk, hiába dolgozom New Yorkban, mert sokkal olcsóbb ott a szállás. És elmentünk New Brunswickba, a magyar iskolába. Ott találkoztunk egy nagyon helyes hölgyel, az bemutatott minket egy házaspárnak, azok bemutattak minket egy másik házaspárnak, és bemutattak egy harmadik házaspárnak, és ebből a 3 házaspárból lett nekünk egy biblia körünk. Ők voltak azok, akikkel mi összejártunk 2 hetente, és együtt olvastuk a Szentírást. Sok-sok hónap eltelt, amikor már volt hol laknunk, és akkor kicsomagoltuk a bőröngyeinket, és végre minden egyes kistáskát ki tudtunk nyitni, és akkor megtaláltam azt a telefonszámot, a babysitter telefonszámát, akivel évekkel azelőtt találkozott a barátom a Central Parkban. És ez a telefonszám és ez a név, ez ugyanaz volt, mint az a hölgy, aki New Brunswickba bemutatta nekünk ezt a 3 családot. Hogyan működik az Isten? Mi az, amit ebből a történetből én megértettem? Az első az, hogy a mi Istenünknek nincsen tér és nincsen idő. Ő keresztbe kasul irányítja a dolgait. A következő, amit megértettem, Isten a terveit mindig embereken keresztül hajtja végre. Tehát nem úgy hajtja végre, hogy lecsap a villám, és akkor ott van egy bibliakör, hanem embereken keresztül jutunk el ahhoz, hogy Isten célját meg tudjuk valósítani. Nagyon fontos az is, hogy ennek a történetnek az összes szereplője közül rajtam kívül talán senki nincs, aki megértette, hogy mi volt ebben a történetben a szerepe. Tehát Isten terveit nem feltétlenül értjük meg. És azt gondolom, hogy még egyet ki kell emelnem, és ez is nagyon fontos. Ez pedig az, hogy Istennel lehet kommunikálni. És az Istennek üzenetei vannak, és ez az üzenet, ez a Szentíráson keresztül jön meg. Milyen hát a mi Istenünk? Én először elmondom, hogy milyen nem. Nem olyan, mint Zeus. Nem olyan, mint az a Zeus, aki időnként jókedvű, és időnként rosszkedvű, és hogyha jókedvű, akkor ajándékot oszt, és ha rosszkedvű, akkor villámokat szór. A mi Istenünk az nem ilyen. Én most nem mondok semmilyen vallást, mert nem akarok senkit megbántani, de a mi Istenünk az nem olyan, aki egy korrupt Isten, akit le lehet fizetni. Se azzal, hogy az oltárra ajándékokat viszünk, se azzal, hogy hatalmas pénzeket utalunk át bizonyos egyházak bankszámlájára. A mi Istenünket nem lehet megvesztegetni. Hogy milyen a mi Istenünk? A mi Istenünk egy örökkévaló Isten, egy hatalmas Isten, amelyet az ő gondolatait, az ő lényét nagyon-nagyon nehéz megérteni. És ebben Rékát megkérem, hogy lapozzon egyet. Egyetlen egy úton, módon tudjuk megismerni az Istent, ez pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az, aki azt mondta magáról, én és az Atya egyek vagyunk. Ha meg akarjuk ismerni azt az Istent, akit azt se tudjuk, hogy hol lakik, azt se tudjuk, hogy milyen, csak apró pici nyomokat látunk a világban róla, ha meg akarjuk ismerni ezt az Istent, akkor ismerjük meg Jézus Krisztust. Mert Jézus azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. Hát milyen a mi Jézusunk? A mi Jézusunk az egy szerető Isten. Egy olyan Isten, aki szeret bennünket. Úgy szeret bennünket, hogy nem feltételekhez köti a szeretetét. Nem akkor szeret bennünket, hogyha mi minden imádság előtt megmosuk a kezünket, meg a lábunkat, keletre vagy nyugatra fordulunk, és úgy imádkozunk. Ő akkor is szeret bennünket, ha nem így imádkozunk. Ő nem az az Isten, aki akkor szeret bennünket, hogy ezt meg azt esszük, azt meg nem esszük, mert ő mindenképpen szeret bennünket. És nem az az Isten, aki, hogyha rosszat csinálunk, akkor agyonvág bennünket egy villámmal, vagy egy pallossal, mert ő egy olyan Isten, aki tudja, hogy mi mindannyian bűnösek vagyunk. És nem azért jött, ahogy ő mondja, hogy a bűnösöket elítéljem, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Ilyen a mi Istenünk. És olyan Isten, aki irgalmas, aki kegyelmes, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ilyen a mi Istenünk. És ez azt gondolom, mindannyiunknak a legfontosabb reménysége. Rendben van, ha ilyen a mi Istenünk, akkor miért van az, hogy nem teljesíti a mi kéréseinket? Hiszen nekem már évek óta nincsen barátnőm, nekem hónapok óta nincsen munkám, beázik a lakásom, és nem tudom megjavítani, beteg vagyok, a végemet járom, hol van az Isten? Miért nem teljesíti az én kérésemet? Az Isten szeret bennünket, de ő a legfontosabb célként nem azt tűzte ki, hogy nekünk barátunk legyen, vagy barátnőnk, férjünk, vagy feleségünk. Nem azt tűzte ki célul, hogy jól éljünk, és új autót váltsunk, nagyobb lakásba költözzünk, vagy legyen végre olyan munkánk, ahol jól érezzük magunkat. Az Istennek a legfontosabb célja az, hogy vele újra közösségbe kerüljünk. A bűneink elválasztanak az Istentől. Az Isten tudja azt, hogy az életünkben nem az hiányzik, hogy barátunk legyen, persze az is hiányzik, de leginkább az hiányzik, hogy vele közösségbe legyünk. Mert látjuk, hogy az életnek a perspektívája nem ez a 40, 50, 60, 80 év, hanem utána az a végtelenség, ami minden tétet megér. Van egy másik történetem is, ha nem untatlak vele benneteket, elmesélem azt is. Egy amerikai hölgyről szól, Virginiának hívják, és azért merem az ő történetét elmondani, mert ő nyilvánosan ezt már egyszer elmondta. Talán nem mindenki hallotta. Virginia Amerikában született, és egy árvaházban született. Nem tudta, hogy kik a szülei, nem tudta, hogy honnan származik. Egész gyerekkorából egyetlen egy élménye volt. Ez az élménye pedig az volt, hogy a szüleit egyszer beszélgettek, már az arcukra sem emlékezett, de arra emlékezett, hogy valami érthetetlen nyelven beszélgettek. Virginia az árvaházban volt, és egész életében abban reménykedett, hogy megismeri majd az apját. És aztán az árvaházban az volt a szokás, hogy voltak nevelő szülők, akik időnként kivettek gyerekeket, magukhoz vitték, és aztán utána visszavitték az árvaházba. És voltak nevelő szülők, akik őt kivették, és azok a nevelő szülők közül a férfi az őt szexuálisan abuzálta. Aztán visszakerült a gyerek otthonba, és nagyon vágyott arra, hogy a szüleit megtalálja. És volt akkor egy házas pár, egy amerikai házas pár, akiknek volt egy ugyanannyi idős lányuk, mint ő, talán 9 éves lehetett, aki egy fehérvérűségben meghalt. És az a házas pár, aki elveszítette a gyermekét, a vérszerinti gyermekét, ők úgy gondoltak, az árvaházból hoznak egy 9 éves gyereket. Elmentek az árvaházba, onnan kiválasztották Virginiát, és hazavitték. És úgy választották ki ezt a gyereket, hogy körülbelül akkora legyen, mint az ő gyermekük, úgyhogy a meghalt gyermeküknek a ruháját adták oda Virginiának, abban kellett járnia. És mivel az ő meghalt gyerekük az vörös hajú volt, ezért Virginiának a haját befestették vörös hajúra. Aztán, mivel az ő gyerekük az nagyon sokat zenélt, tehetséges zenész volt, Virginiának el kellett kezdenie mindenféle hangszeren játszania. És közben örökbe fogadtak egy fiút is, aki idősebb volt, mint ő, aki annak rendje módja szerint őt szexuálisan abuzálta. Hát ilyen volt a gyermekkora ennek a Virginiának, aki semmi másra nem vágyott, mint arra, hogy megismerje a vérszerinti apját. És aztán, amikor egy kicsit idősebb lett, 10 éves, akkor elment egy keresztény táborba. És ott megismerte az Istent. És megismerte azt a Jézus Krisztust, akit mi is ismerünk, vagy legalábbis szeretnénk megismerni, aki egy szerető Isten. És ez a szerető Isten, ez ott a táborban megismertette egy fiúval, és ők elkezdett egy gyülekezetbe járni, és aztán ez a fiú, ez lett később az ő férje. És a férje elkezdett neki segíteni abban, hogy megpróbálják megtalálni a vérszerinti szüleit. És az kiderült, hogy az az egzotikus nyelv, amire ő emlékezett gyerekkorában, ez a magyar nyelv volt. A szülei ugyanis 56-os menekültek voltak. És hosszú nyomozgatás után eljutott oda, hogy megtalálta az édesanyját. És nagyon örült az édesanyjának, és nagyon szerette volna, hogyha az édesapját is megismeri. És az édesanyja elmondta, hogy ki lehet az ő édesapja. És közben ebben a gyülekezetben egyre jobban érezte magát Virginia. Olyannyira jól érezte magát, hogy szolgálatot vállalt. És melyik szolgálatot kapta ő meg ebben a gyülekezetben, ami egy hatalmas gyülekezet volt, én nem tudom hány fős, de azt gondolom, hogy lehet, hogy 1000 fős gyülekezet. Ebben a gyülekezetben ő lett a dicsőítésnek a vezetője. Azért lett a dicsőítés vezetője, mert minden hangszeren játszott. Aztán kereste az apját, és megtalálta azt a férfit, akit az anyja kijelölt neki, hogy valószínűleg ez az apád. És csináltak valamilyen vértesztet, és kiderült, hogy nem ez a férfi az apja. És soha nem találta meg az apját. Mi ebből a történetből nekünk a tanulság? Volt egy vágya ennek a nőnek, egy olyan vágya, amely azt gondolom egy természetes vágy, és minden vágynál fontosabb. Megértjük, hogy az volt a vágya, hogy az apját megtalálja? Megértjük. Isten segített neki, hogy megtalálja ezt a vágyát, hogy beteljesítse ezt a vágyát? Isten nem teljesítette be. Viszont ebből az egész életből mi kerekedett ki? Virginia megtalálta a közösségét az Istennel? Megtalálta a közösségét az Istennel. Azt gondolom, hogy az Isten így működik. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk a vágyainkról le kell mondanunk. Ez azt jelenti, hogy az Isten, ha nem tölti be azokat a vágyakat, amelyeket szeretnénk, akkor betölti más vágyainkat, és azok a vágyak, azok fontosabbak, mint az a vágy, amit mi előzetesen megfogalmaztunk. Szerintetek mi hozott nagyobb örömet Virginia életében? Az, hogy az Istennel közösségbe került, vagy az okozott volna nagyobb örömet, ha megtalálja az apját? Azt gondolom, hogy a válasz egyszerű, hiszen az Istennel való közösség az, amire Blaise Pascal is azt mondja, hogy az életünket fel kell tenni. Nem arra a 40-50-60-80 évre, hanem arra az örökké valóságra, amely megvan. Virginának az életében egyébként, amennyire én tudom, továbbra is vannak problémák, mind a két gyermekük beteg, és nehéz velük a kapcsolat is. Tehát azt gondolom, hogy azt is kimondhatjuk, hogy az, hogy az Istennel megtaláljuk a kapcsolatot, ez nem jelenti azt, hogy az életünkben a nehézségek eltűnnek. Ez azt jelenti, hogy ezeket a nehézségeket valakire rá lehet tenni. És nem véletlen, hogy a mi Istenünket, amellett, hogy kegyelmesnek hívjuk, hogy örökkévalónak hívjuk, hívjuk mi a mi Istenünket gondviselő Istennek is. Tehát a mi gondjainkat az Istenre rá tudjuk helyezni. Hát mit csináljunk akkor? És ez az utolsó kérdés mára. Mit csináljunk akkor, hogyha mindezt az egészet mi értjük, de nagyon nagyok a gyötrelmek az életünkben? Úgy érezzük, hogy nem birkózunk ezekkel meg. Úgy érezzük, hogy sok a szenvedés, hogy egyre több a nehézség az életünkben, és ezt nem bírjuk. Receptúrát nem tudok adni, de néhány gondolatot hadd mondjak el. Az első, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a szenvedéseket és a halált nem az Isten találta ki, és nem az Isten hozza el a mi életünkbe, hanem az az ördögnek a műve, a jó marketinges, aki az őseinket, Ádámot és Évát rávette arra, hogy a saját fejük után éljenek, és ne az Istennel közösségben. Innen származnak ezek a bűnök, innen származnak a szenvedések is. Tehát ez nem Isten találmánya. Isten viszont ezeket a szenvedéseket, ezeket fel tudja használni arra, hogy a legfontosabb cél az életünkben a vele való közösség helyreállítása ez megtörténhessen. Ennek megfelelően nagyon fontos, hogy ami bennünket szenvedés, betegség, halál, gyász, a munkahely elvesztése, az egyedüllét, bármiféle szenvedés az életünkben van, ez nem valami miatt van. Nem azért, mert valamit rosszat csináltunk. Nem azért, mert az Isten megharagudott ránk. Ezek azért vannak az életünkben, mert ezeknek valamilyen célja van. Ennek valamilyen célja van. Tudjuk, hogy mi a célja? Nem tudjuk. Meg fogjuk tudni, hogy mi a célja? Nem is biztos, hogy meg fogjuk tudni. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy Isten a terveit embereken keresztül hajtja végre, és ennek a célnak vagyunk mi is valamilyen részese. Mert az egész világ Isten teremtése, és az Isten különleges terve valósul meg benne. Ha viszont nem mi tehetünk arról, hogy miért bennünket az életben, nagyon-nagyon fontos azt is tudnunk, hogy egyetlen egy, tehát nincs felelősségünk abban, hogy mi az, ami történik velünk. Egy dologban viszont van felelősségünk. Ez pedig az, hogy hogyan reagálunk rá. Ha az életünkben történik valami szörnyű dolog, én azt gondolom, hogy lehetünk szomorúak, lehetünk elkeseredettek, lehetnek félelmeink, lehet gyászunk, sírhatunk, ennek itt van a helye. Ugyanakkor pedig a felelősségünk abban van, hogy ezzel elmenjünk az Isten elé. És nagyon fontos az is, és talán ez a legfontosabb receptúra, hogy a mi Istenünk nem csak hatalmas, és nem csak szerető Isten, hanem a mi Istenünk olyan, amely kommunikációs csatornákat készített nekünk. Olyan kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül mi az Istennel kapcsolatba léphetünk. Mik ezek a csatornák? A legfontosabb csatornánk a Szentírás, a Biblia. És nagyon fontos kijelenteni, hogy a Biblia Istennek egy olyan szerzeménye, ami komplett, ami teljes és egész. És semmit sem szabad hozzátenni, és semmit sem szabad belőle elvenni. Ez egy olyan kommunikációs forrás, amelyet ha olvasunk, egyre jobban megismerhetjük Istent, és hogy ismerjük meg Istent legjobban? Jézus Krisztuson keresztül én is az Atya egy vagyok. Ilyen kommunikációs forrás az imádság is. Isten megadta a lehetőséget, hogy hozzáfordulhatunk minden körülmények között. De ilyen kommunikációs forrás a dicsőítés is, és én ilyennek tartom a böjtet is. Ezek mind olyanok, amelyekkel valahogy az Isten közelségét tudjuk megérezni, és vele tudunk kommunikálni. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy Isten bátorít bennünket az imádságra. Tehát, hogyha valamilyen szenvedés ér bennünket, amelynek nem örülünk, ami gyötrelem, amin szeretnénk túljutni, kéréseink vannak. Az Isten nem azt mondja, hogy törődjünk ebbe bele. Az Isten azt mondja, semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. És egyetlen egy dolog van, ami fontos, hogy ennek az Istennek mi higgyünk. Ennek az Istennek mi higgyünk, mert ez az alfája és omegája a mi egész életünknek. amikor akközött kell döntenünk, hogy mire tesszük az életünket, Blaise Pascal szerint, az Istenre vagy az istentelenségre, az Istennel való életre vagy az ateizmusra, akkor ezt egyetlen egy kérdéssel tudjuk eldönteni. Ha hisszük azt, hogy a mi Istenünk jó, ha hisszük azt, hogy a mi Istenünk velünk akar közösségben lenni, ha hisszük azt, hogy a bűneink, amelyek elválasztanak az Istentől, ezek nem választanak már el bennünket, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy ezeket a bűnöket letörölje, lemossa, és újra az Isten közösségében lehessünk. Pál rómaiakhoz írott leveléből, a 8. részben van, a 31. 32. vers. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? És még egyszer így végezetül visszatérünk a 73. Zsoltára. És itt van benne az a bátorítás, amelyre Ászáf is rájött, amikor az Isten szentélyében elcsendesült. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Imádkozzunk. Uram Istenem, te olyan titokzatos Isten vagy. Körbenézek a világban, és a csodás teremtésedet látom. Látlak mögötte téged is, de nem tudom igazán milyen vagy. A mindennapokban érzem azt, hogy hiányzol. És köszönöm neked azt, hogy nem hagytál engem kétségben. Hogy megtalálhatok téged, mert te azt akarod, hogy veled közösségbe legyek. Köszönöm, Uram, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust. Elküldted azért, hogy semmi ne válasszon el tőled. Se a bűneim, se az önzésem. Uram, itt vagyok, látod, hogy a mindennapokban mennyi problémám van. Látod, hogy egyedül érzem magam. Látod, hogy egészségügyi problémáim vannak. Anyagi problémáim vannak, egzisztenciális problémáim vannak. Igazságtalanságot érzek magam körül, és sokszor teljesen elkeseredem. Kérlek, Uram, hogy segíts engem, hogy mindig hozzá tudjak fordulni. Köszönöm, hogy te ígéreted szerint mindig meghallgatod az én imádságomat. Add, hogy jobban megismerjelek, hogy jobban tudjam, hogy hogyan szeretnéd velem a kapcsolatot helyreállítani. Kérlek, segíts abban, hogy a te szent lelked belém költözzön. Hogy érezzem azt a közösséget, amely mindennél fontosabb. És hiszem azt, Uram, hogy ha a veled való közösségem helyreáll, akkor az életemnek minden egyéb gondja szintén megoldódik. Kérlek, Uram, Krisztus áldozatáért hallgass meg engem. Ámen.